Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában. Tengely Csaba érsek június 22-én szombaton délelőtt 10 órakor Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestá Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmek Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli. Július 6-án 9 órakor kezdődik az országos somazarándoklat Mátra Verebészenkúton, amelyet Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A zarándoklat főcelebránsai szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. A nyári roma zarándoklatot 2003 óta rendezik meg 6-800 fő részvételével, állandó helyszíne Szentkút lett. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívek. Magyarország 37 millió 200 ezer forint értékű egészségügyi felszereléseket juttatott el Ungvárra a kormány döntés alapján a készleten lévő tartalékokból az ottani kórházban kezelt sebesült katonák gyógykezelésére. A lélegeztetőgépeket, fecskendős infúziós pumpákat és injekciós gyógyszereket tartalmazó szállítmányt Bacska József ungvári magyar főkonzulat tárta megye vezetőinek, illetve a Novák Endre megyei klinikai kórház főorvosának. Jön a valaha volt legnagyobb kampányhajrá, az 1 millió találkozás napja, jelentette be Orbán Viktor. Most szombaton, a vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választás előtti 24 órában a Fidesz 50 ezer aktivistája egyetlen nap alatt 1 millió embert keres meg személyesen, hogy a választásra buzdítsa őket. Ebben a mozgósításban magam is részt fogok venni, mert a tét hatalmas, háború vagy béke, erről döntünk, mondta a miniszterelnök. Mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje, jelentette ki a kormányfő Dabason az EP választási kampánykör útja keretében. A kormány továbbra is elutasít mindenfajta beavatkozást Magyarország energiaellátásának kérdésébe, ez ugyanis szuverenitási kérdés, amelynek a terén nincs helye ideológiai vagy politikai megközelítésnek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Bakúi Energiafórumon. Történelmi jelentőségű megegyezés született arról Magyarország és Azerbajdzsán között, hogy hazánk részesedést vásárol a világ egyik legnagyobb földgázmezőjében, és ezáltal az ország ellátásbiztonsága új dimenzióba léphet, mondta el Szijjártó Péter. Magyarország és Azerbajdzsán kapcsolata a legjobb példa arra, hogy mennyi haszonnal járhat, és milyen mértékű biztonságot adhat mindkét fél számára a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, közölte a tárcvezető. Megemlítette azt is, mind az azeri, mind az örmény emberek megérdemlik, hogy újra békében élhessenek. Az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési program részeként meghirdetett állatjóléti támogatások körében 42,5 milliárd forint értékben közel 550 kérelemről hozott a tejhasznú szarvasmarha ágazat részére pozitív döntést az elmúlt napokban. A tárca az ismertetés szerint az állatok javát szolgáló jogszabályi előírásokon túlmutató kötelezettségvállalások betartásához biztosít visszanemtérítendő támogatást. Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, mondta el Dukai Miklós az M1 állami televízióban. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárának ismertetése szerint a pályázatnak már 5 milliárd forint az éves keretösszege, és 180-200 000 háztartásnak nyújtanak segítséget. Magyarországon a háztartásoknak már 83,5%-a csatlakozik a szennyvízhálózathoz, az egészséges ivóvízzel ellátottság közel 100%-os. Erről is beszélt a vízi közműágazatért felelős államtitkár Egerben a Víz, Élet és Lehetőség című országos konferencián. V. Németh Zsolt ismertetése szerint a kifogásolt vízminőségű települések száma az uniós csatlakozáskori 365-ről már a 9-re csökkent. A biztosítók több mint 1 milliárd 700 millió forintot fizettek már ki, vagy tettek el erre. A májusban, a hagyományos viharszezon első hónapjában a társaságokhoz beérkezett több mint 16 000 bejelentés alapján, közölt a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. Leginkább Budapest, valamint Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád, Vas, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, főként Dunakeszi, Érd, Eger és a Tápióság térsége volt érintett. Már csak nem 500 kilométeren van árvízi készültség az országban, közölte délután az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területéről további 60 kollégájuk indult útnak a Dunai védekezéshez a sziget közbe, ahol így már több mint 100 tiszai szakember is segíti a 24 órás figyelőszolgálatot. Rendkívüli helyzetet hirdettek Pozsony Dévényváros részében az árvízhelyzet miatt. Végül az időjárásról. A folytatásban sokat süt majd a nap, de a megnövekvő gomoly felhőzetből ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
A következő helyen nem lesz semmi izgalmas. Már elindultunk, s én elfojtottam hangomban a diadal csengését. Csak egy áldaganatos ökör, de a csorda érdekes. Csupa gelövé. És ez a társaság, amit látni fogunk, a szabadban telelt. Ezek a legedzettebb állatok a körzetben. Kermedi bólintott. Bármit mondtam is, nem keltett benne különösebb lelkesedést. Ám ez a rideg, fekete marhacsorda mindig bizonyos vonzerőt gyakorolt rám. Találkozásainknak mindig szint adott valamelyes bizonytalanság. Néha meg tudtuk fogni és vizsgálni őket, máskor nem. A farmhoz közeledvén jobbról megláttam a vagy 30 ökörből álló csordát. A bokros domboldalon zúdultak le. A béresek lefelé hajtották őket a szétszórt rekettye bokrok és ritka facsoportok közt oda, ahol a kőfalak elől nagyjából V alakban találkoztak. Az egyik odaintett.
Megpróbálom kötelet vetni rá lenne a sarokban, amúgy együtt van a többivel. A ravasz dögez, a legelő nem engedi magához közel az embert.
Rengeteg hadonászás, kiabálás, rohangálás után az ökröket végre beszorították a sarokba, és ott álltak szorosan egymás mellett. Nyugtalanul, bozontos fekete fejük fel alá billegett a testükből felszálló párában.
Ott van! Láthatja azt az izét a pofáján,
mutatott az egyik ember a csorda közepén álló nagy állatra, és lögdösődve elindult feléje. A Yorkshire-i farmerek iránt érzett csodálatom megint egy fokkal emelkedett, ahogy ott láttam nyomakodni az ugráló, rugdosó állatok között.
Ha a fejére teszem a kötelet, maguknak meg kell fogniuk a másik végét. Egy ember nem tudja megtartani.
Zihálva küzdötte előre magát. Nagy szakértő lehetett, mert amint az ökör közelébe ért, gyakorlott mozdulattal fejére dobta a hurkot.
Megvan!
Kiáltotta.
Segítsenek! A miénk már!
De közben az állat hatalmasat felbőgött és kitört a csordából. Az ember kétségbe esetten felkiáltott, és eltűnt a szőrös testek között. A kötél kilódult a kezünk ügyéből. Kivéve Kermadit. Mikor az ökör elrohant mellette, reflexzerűen megragadta a vonszolódó kötelet, és nem engedte el. Megigézve néztem, hogyan rohan ember és barom a legelőn át. Tőlünk elfele haladtak, a távoli emelkedő felé. Az állat leszegett fejjel, dugattyúzó lábakkal, mint egy versenyló. A diák is teljes sebességgel, de nagyon egyenesen. Két kézzel fogva maga előtt a kötelet, mint maga a megtestesült elszántság. Az emberek s jó magam is tehetetlen nézők voltunk. Néma csoportban figyeltük, hogy az állat hirtelen balra fordul, és eltűnik egy alacsony facsoport mögött. Csak pár pillanatig nem láttuk, de ez nagyon hosszú időnek látszott, és amikor újra felbukkant, még gyorsabban rohant, mint eddig. Úgy száguldott a gyepen, mint a fekete istennyila. Kermodi alig hihetően még mindig ott futott a kötél végén, és még mindig nagyon egyenesen kihúzta magát, de lépései lehetetlenül hosszúra nyúltak. Úgy látszott, mintha csak 5-6 méterenként érintené a földet. Csodáltam a kitartását, de nyilvánvalóan közeledett a vég. Tett néhány lebegő, repülő lépést, aztán hasra esett. De nem engedte el a kötelet. Az ökör, gyorsabban száguldva, mint eddig, felénk fordult, és láthatóan erőfeszítés nélkül vonszolta a mozdulatlan testet. És én összerezzentem, mikor megláttam, hogy egyenesen egy sor tehénlepény felé tart. Akkor kezdtem el hirtelen megkedvelni Kermadit, mikor arccal lefelé már a harmadik trágyahalmon siklott át. Amikor végül is el kellett engednie a kötelet, egy pillanatig mozdulatlanul feküdt a füven. Oda siettem, hogy segítsek neki. Kurtán megköszönte, és aztán nyugodtan figyelte azt a minden állatorvosnak ismerős látványt a mező túloldalán, a távoli horizont alján dübörögve tova tűnő pácienst. Kermodit alig lehetett felismerni. Ruháján és arcán vastagon állt a mocsok. Fertelmesen bűzlött, a hátsó részét megharapták, egész nap semmi sem sikerült neki, és különösképpen mégsem látszott rajta a vereség. Magamban mosolyogtam. Ezt a fickót nem lehetett szokványos mértékkel mérni. Felismertem benne a nagyság csíráit. Kermodi 2 hétig maradt nálunk, és az első nap után tűrhetően kijöttem vele. Persze nem voltunk ugyanolyan jó viszonyban, mint a többi egyetemistával, mindig ott állt közöttünk a tartózkodás korlátja. Sok időt töltött a rendelői mikroszkóp mellett, vérmintákat, bőrkaparékot, tejkenetet vizsgált, és estére minden nap új mintákat gyűjtött össze a megvizsgált betegektől. Esti vizit után bejött velem, és udvariasságból megívott egy pohár sört. De vele nem lehetett elkuncogni a nap eseményei, mint a többi fiúval. Mindig az volt az érzésem, hogy szívesebben tölti ki az esetnaplóját és vizsgálgatja a leleteit. De nem bántam. Érdekesnek találtam, hogy kapcsolatban állok egy igazán tudományos elmével. A lehető legtávolabb esett a hagyományos, biflázó, gürcölő diáktól. Hűvös, felsőbséges intellektus volt, akit haszonnal figyelhet az ember munka közben. Vagy 20 évig nem találkoztam ezután Kermodival. Megtaláltam a nevét az évkönyvben, mikor kitűnő eredménnyel végzett, aztán eltűnt egy időre a kutatás hatalmas világában, hogy tudományos doktorátussal kerüljön elő, és ehhez a következő években még egy sor címet és fokozatot szerzett. Időnként megjelent a neve alatt egy-egy érthetetlen cikk a szakmai lapokban, és a tudományos dolgozatokat olvasva minduntalan talált az ember utalásokat arra, hogy mit mondott a tárgyról dr. Kermadi. Végül azután egy szakmai banketten találkoztam vele. Ő volt a díszvendég, számtalan kitüntetéssel ékesített nemzetközi híresség. A terem végén egyik oldalasztalnál hallgattam a mesteri előadását, a beteljesülés érzetével. Tárgyának széleskörű áttekintése, a ragyogó érvelés, mindezt előre láttam sok-sok évvel ezelőtt. Utána, amikor felálltunk az asztaltól, elkeveredett közöttünk, és én szinte alázattal néztem a méltóság teljes alak közeledését. Kerbodin mindig is nagy darab ember volt, de a vállán feszülő frakkabát, a domború hasán kidagadó fényes ingmel hatalmas felülete már-már ember feletti vétette. Megállt útjában is rám nézett.
Harriet, ugye?
A jóképű, pirosposgás arcról még mindig sugárzott a higgadt erő. Igen, az vagyok. Örülök, hogy látom. Kezet fogtunk.
És hogy megy a praxis derobályban?
A szokásos, feleltem. Néha túl nagy a forgalom. Jó jönne egy kis segítség, ha egyszer kedve támad hozzá. Kermedi komolyan bólintott.
Nagyon szívesen csinálnám.
Jót tenne nekem. Már-már tovább ment, de aztán megállt. Értesíthetne, a vért akar vétetni egy disznótól. Egy pillanatig egymás szemébe néztünk, és a fagyos kékségben apró szikrát láttam felvillanni. Aztán már ment is. Néztem a távolodó hátát, mikor egy kéz markolta meg a karomat. Brian Miller volt az, egy hozzám hasonló, boldogan jelentéktelen gyakorló állatorvos.
Gyere, Jim, meghívlak egy italra, mondta.
Kimentünk a söntésbe, és két sört rendeltünk.
Ez a Kermody, mondta Brian. Csodálatos nagy esze van, de hideg, mint a jégcsap.
Kortyogattam a sörömet, s pár másodpercig elgondolkodva bámultam a poharamat. Nem is tudom, mondtam. Kétség kívül ezt a benyomást kelti, de azért Kermody rendes ember. Egy állatorvos sem szereti, ha megnehezítik a munkáját, és miközben egy juba matadtam, küszködnöm kellett növekvő ingerültségemmel.
Tudja, Mr. Kitson, mondtam zsémbesen, hamarabb ki kellett volna hívnia. Mióta próbálja leelletni ezt a juhot?
A nagy darab ember vállát vonva dörmögte.
Ott egy kis ideje. Nem nagyon régóta.
Fél órája, egy órája?
Nem, csak ennél perce.
Mr. Kitson borúsan tekintett rám hegyes orra mentén. Ez volt az állandó arc kifejezése, mi több, mosolyogni sohasem láttam. És az egyenesen elképzelhetetlen lett volna, hogy nevetés háborgatja a lecsüggő orcáit. Összeszorítottam a fogam, és elhatároztam, hogy többet nem beszélek a dologról, de tudtam, hogy a hüvelyfal duzzadása, a kis jószágok csiszoló papír szárassága nem pár perc alatt jött létre. Pedig elég egyszerű ellés volt. Nagyobbacska ikrek, az egyik farral, másik fejjel, de persze, mint oly sokszor, az egyiknek a hátsó lába, a másiknak a feje mellett feküdt, és azt a benyomást keltették, hogy egy azon bárányhoz tartoznak. Fogadni mertem volna, hogy Mr. Kitson órák hosszat rákászott odabent a nagy durva kezével, makacsul igyekezvén, hogy azt a fejet és azokat a lábakat együtt húzza ki. Ha itt vagyok az elején, az egész néhány pillanatig tart, de most már nem volt egy centiméter helyem sem, és az egész kezem helyett egy ujjal próbáltam eligazítani a dolgokat, persze nem jutottam semmire. Szerencsére manapság a farmerek nem csinálják meg velünk ezt a viccet. Ellésnél rendszerint azt hallom,
csak úgy futtába kitapogattam, és tudtam, hogy nem nekem való munka, vagy, amit a minap hallottam egy farmertől, nem való két ember egy juhoz,
és azt hiszem, ez nagyon jó megfogalmazás. De Mr. Kitson a régi iskolához tartozott. Nem tartotta szükségesnek, hogy állatorvost hívjon, míg minden más utat módot ki nem próbált, és amikor végül rászorult szolgálatainkra, rendszerint elégedetlen volt az eredménnyel. Ez nem megy, mondtam, és kihúzva a kezemet gyorsan leöblítettem a vödörben. Valamit tennem kell ez ellen a szárasság ellen. Végigmentem a régi istállón, amelyet ideiglenes elletőre kesszé alakítottak át, és kivettem egy tubus kenőcsöt a csomagtartóból. Mikor visszaléptem az istállóba, gyenge hangot hallottam balról. A rosszul megvilágított istálló legsötétebb sarkát, mint egy kis karámot elkerítették egy kivéhet ajtóval. Benéztem, és a félhomályban éppen csak megláttam a hasán kinyújtott fejjel fekvő anyajuhot. Bordái a kínlódó birka tipikus gyors, keserves légzésével emelkedtek és süllyedtek. Időnként halkan nyüszörgött. Ennek mi a baja? Kérdeztem. Mr. Kitson egykedvűen nézett rám az istálló másik végéből.
Tegnap ellett, azt elég nehéz ideje volt vele.
Hogy nehéz?
Hát, nagy egyes bárány volt lábbal előre, azt nem tudtam megfordítani.
Így aztán kiúzta úgy, ahogy volt, lábbal előre?
Hát mi más csináltam volna?
Behajoltam az ajtó felett, és felemeltem a lyukfarkát, amely piszkos volt a széklettől és a váladéktól. Megrezzentem, mikor megláttam a feldúzzadt, elszíneződött vulvát és gáttájékot. Erre is ráfér egy kis kezelés, Mr. Kitson? A farmer meghökkent.
Nem, nem, nincs már arra szükség. Az már kész. Nem lehet segíteni rajta.
Úgy érti, döglődik?
Úgy én.
Rátettem a kezemet a lyuk fejére, és éreztem, hogy hideg a füle és a szája.
Lehet, hogy a farmernek igaza van. Telefonált Malloknak, hogy jöjjön és vigye el. Meg kellene szabadítani a kínjaitól, amilyen hamar csak lehet. Igen, meg lesz.
Mr. Kitson csosszant egyet, és más irányba nézett. Tudtam, mi a helyzet. Kivárja, hát ha megél. A bárányellés ideje mindig örömteli és lelkesítő időszakot jelentett nekem, de ez volt az érem másik oldala. A gazdálkodási évnek a kimerítő szakaszában, a megszokott munka tetejébe hirtelen ránk szakadt külön munka bizonyos mértékben meghaladta a farmerek és állatorvosok erőtartalékait. Az új élet áradása szánalomra méltó hulladékot hagyott maga után. Megtörti országok hordalékát. Újabb vemhességre öreg juhokat, amelyek közül néhányan elgyöngültek különféle betegségektől, májmétejtől, toxémiától, mások fertőzéses izületi gyulladástól, és ismét másoknak egyszerűen csak nehéz idejük volt. Az ember gyakran találta őket félig elfeledten sötét sarkokban, mint ezt itt az istállóban. Ott hagyták őket. Hát, ha megélnek. Némán mentem vissza eredeti páciensemhez. A kenőcsöm sokat segített, s most már nem csak egy ujjal voltam kénytelen tapogatni. El kellett döntenem, hogy a farfekvésest vagy a fejfekvésest szorítsam hátra, és mivel a fej már jócskán kiért a vaginába, úgy döntöttem, a fejfekvésest hozom ki először. A farmer segítségével megemeltem a lyuk hátsó részét, s feltettem egy szalmabálára. Most lefelé dolgozhattam, s óvatosan visszanyomtam a két hátsó lábat a méh mélyére. Az így keletkezett térben beakasztottam ujjamat a két melső lábba, amelyek hátra nyúltak a fejfekvéses bárány bordái mentén, és kihúztam őket a szülőútba. Még egyszer használnom kellett a kenőcsöt, és néhány percnyi óvatos húzás után megszületett a bárány. De már későn. Az apró jószág már nem élt. És a csalódás lélekharangja megszólalt bennem, mint mindig, ha egy tökéletesen formált testet láttam, amelyből csak az élet szikrája hiányzott. Sietve ismét bekentem a karomat, és kitapogattam a visszanyomott bárányt. Most már bőven volt hely. Beakasztottam kezemet a csánkjaiba, és erőfeszítés nélkül kihúzhattam. Nem igen bíztam abban, hogy él, és csak azon munkálkodtam, hogy a juhat megszabadítsam kínlódásától, de mikor a bárány kiért a kinti hűvös levegőre, éreztem, hogy a gyapjas kis test görcsösen megrándul, és mocorog a kezemben. Ez értésemre adta, hogy minden rendben van. Furcsa, hányszor megesik ez? Van egy döglött, néha már bomlófélben lévő bárány, s mögötte megbújik egy élő. Akárhogy is, ez váratlan ajándék volt, és én hirtelen jó érzéssel töröltem le a szájáról a váladékot, aztán előrelögtem az anyjának, hadd nyalogassa. Még egyszer megvizsgáltam a méhet, de nem találtam semmit. Hát felálltam. Nem esett baja, s most már azt hiszem, rendben lesz, mondtam. Kaphatnék tiszta vizet, Mr. Kitson, kérem. A nagy darab ember szó nélkül kiöntötte a vödörből a vizet az istálló földjére, és elindult a ház felé. A csendben halkan hallottam a túlsó sarokban lévő juh zihálását. Igyekeztem nem foglalkozni azzal, hogy mi vár rá. Hamarosan tovább megyek. Megnézek még néhány beteget, aztán megebédelek, és elindulok délutáni körutamra, miközben egy derűs helyen elrejtve egy tehetetlen állat kizihálja magából az életet. Meddig tart, míg elpusztul? Egy napig? Két napig? Sehogy se volt ez jó. Valamit tennem kellett. Kifutottam a kocsimhoz, felkaptam a nem butalos üveget, és a nagy 50 köbcentis fecskendőmet is visszarohantam az istállóba. Átugrottam az ajtó korható deszkáin, felszívtam 40 köbcentit az üvegből, és benyomtam az egész adagot a juh hasüregébe. Aztán kiugrottam, végig ügettem az istálón, és amikor Mr. Kitson visszaért, ott álltam ártatlanul, ahol hagyott. Letörölköztem, felvettem a zakómat, és felszedtem a fertőtlenítés üvegemet, meg a tubus kenőcsöt, amely oly jó szolgálatot tett. Mr. Kitson előttem ment végig az istálon, és kifele menet, bepillantott az ajtó felett a sarokba.
Az Isten itt már a végét járja,
dörmögte. Átnéztem a válla felett a homályba. A zihálás megszűnt, s helyette lassú, egyenletes légzés hallatszott. A juh szeme le volt csukva. Az érzéstelenítés hatott. Békében fog elpusztulni.
Igen, mondtam, határozottan gyengül. Nem hiszem, hogy most már soká tart.
Nem tudtam ellenállni egy búcsúdöfésnek.
Elpusztult ez a juha, meg az a báránya. Azt hiszem, mind a kettő megmaradt volna, ha idejében hív.
Intésem talán hatott Mr. Kitsonra, mert meglepetésemre néhány nap múlva újból kihívott a farmra egy juhoz, amelyet láthatóan nem nagyon piszkált senki. Az állat a ház melletti mezőn állt, és szemlátomást majd szétfeszült a bárányoktól. Olyan kerek és kövér volt, hogy totyogni alig tudott. De vidámnak és egészségesnek látszott.
Piszkos nagy kavarodás volt be, mondta Mr. Kitson mogorván. Éreztem a két fejet, meg a jó Isten tudja hány lábat, azt se tudtam, huna fenébe járok.
De nem erőltette?
Nem, én meg se próbáltam.
Szóval okoskodtunk. A farmer megragadta a birka nyakát, én meg letérdeltem mögötte, és belemártottam kezem a vödörbe. Kivételesen meleg volt az idő. Emlékezetemben a birka elé és a helyi levegőt borotváló savanyú szelek, kicserepesedett kezek, dorozsmás kar, kesztyű, sál és hideg csípte fül időszaka. Évekkel azután is, hogy elhagytam Glasgow-t, állandóan Nyugat-Skócia balzsamos tavaszait vártam. Most, 30 év után, még mindig várom őket, és lassan kezd megvilágosodni, hogy Yorkshire-ban nem ilyen a tavasz. De ez kivételes reggel volt. A nap langykék égből sugárzott alá, szél nem fújt, csak enyhe légmozgás sodorta a lápi virágok, s a meleg fű illatát körém, ahogy ott érdeltem. S legkedvesebb munkámnak néztem elébe, csak nem felkuncogtam, mikor kitapogattam a juh belsejét. Rengeteg hely volt ott bent, minden nedves, friss, érintetlen, s gyerekjáték volt a kirakós játék részeit összeilleszteni. Alig 30 másodperc múlva egy bárány vonaglott a füvön, néhány másodperccel később a második, aztán a harmadik, végül benyúlva, nagy gyönyörűségemre még egy kis patást találtam, és kicsúsztattam a napvilágra. Négyes ikrek! Kiáltottam boldogan, de a farmer nem osztotta a lelkesedésemet.
Ott tette volna meg a fene, dörmögte. Sokkal jobban boldogulna kettővel.
Elhallgatott és savanyúan rám pillantott.
Na, hiszen úgy látom, nem is kellett volna magát kínom. Ezt magam is el tudtam volna látni.
Bánatosan néztem rá guggoltamból. A mi munkánkban az ember néha úgy érzi, nem nyerhet. Ha túl soká csinálja, nem ért hozzá, ha túl gyorsan, a vizitre nem volt szükség. Sohasem fogadtam el igazán annak a cinikus öreg kollégának a nézeteit, aki egyszer így intett. Ne hagyd, hogy az elletés könnyűnek látszon. Nyomd vissza a nyavajásokat pár percre, ha kell. Néha azonban úgy éreztem, van némi igazsága. Akárhogy is megvolt a magam öröme a négy bárány láttán. Úgy gyakran szántam ezeket a kis jószágokat, hogy ilyen barátságtalan, néha egyenesen havas, jeges világba lépnek ki, ma azonban öröm volt nézni őket, hogyan igyekeznek lábra kecmeregni a barátságos napsütésben, miközben gyapjas bundájuk gyorsan száradt. Varázslatosan leapadt anyjuk tűnődve mászkált közöttük, mint aki nem hisz a szemének. Miközben orrával bökötte és nyalogatta őket, mély torok hangjaira családja erős szoprán trillái válaszoltak. Elbűvölve figyeltem a társalgást, mikor megszólalt Mr. Kitson.
Ott az a juh, amit a minap megelletett.
Felpillantottam, s csak ugyanott volt, büszkén ügetett el bárányával szorosan az oldala mellett. Igen, úgy látom, jól van, mondtam. Öröm volt látni őket, de figyelmemet valami más kötötte le. Oda mutattam. Az a juh ott. Általában minden birka egyforma nekem, de ezen valamit felismertem. Hátáról lekopott a gyapjú, gerincének kiemelkedő vonalán, megfeszült a csupasz bőr. Alig ha tévedhetek. A farmer tekintete követte kinyújtott ujjamat.
Ja, az az öreg lány, aki ottan feküdt az istálóban, mikor utoljára itt járt.
Felén fordította kifejezéstelen tekintetét.
Amelyikre azt mondta, hogy vitessem el malloknak.
De hát a végét járta, dadogtam. Mr. Kitson szája szöglete már-már mosolyszámba vehetően felfelé rándult.
Hát, maga azt mondta, fiatalember?
Meggörbítette a vállát.
Azt mondta, most már nem tart soká, igaz-e?
Nem tudtam megszólalni. Csak bámultam rá. A megtestesült értetlenség lehettem, de a farmer is tanácstalan volt, mert folytatta. Lemondok valamit. Egész életemet birkák között töltöttem, de ilyet még nem láttam. Az a juh egyszerűen elaludt. Igazán? Úgy bizony, elaludt. És aludt két állónapig. Két napig aludt. Aludt bizony. Nem tréfábú, bolondságbú, mondom. Benéztem az istállóba, de meg sem mozdult. Olyan csendben feküdt, hogy na, végig az első nap, aztán végig a második nap. Aztán, amikor harmadnap reggel bementem, ott állt, nézett rám, és várta az ennivalót. Elképesztő. Talpra álltam. Meg kell néznem. Igazából azt szerettem volna látni, mi lett abból a roppant gyulladásból és a duzzanatból a farka alatt. Óvatosan közeledtem hozzá, és apránként a legelő alsó sarkába terelgettem. Ott egy pár feszült pillanatig szembenéztünk egymással, én tettem néhány cseles mozdulatot, ő fürge oldallépésekkel válaszolt, aztán mikor végül nekilódultam, hogy megfogjam, könnyedén kitért, és dübörgő patákkal elszáguldott mellettem. Vagy 20 méteren át üldöztem, de nagyon meleg volt, és a gumicsizma nem ideális futófelszerelés. Különben is régóta kialakítottam magammal azt a véleményt, hogyha az állatorvos nem tudja megfogni a páciensét, akkor nincs nagy aggodalomra ok. Mikor visszafelé ballagtam a legelőn, egy tanulság formálódott az agyamban. Valamit felfedeztem, mégpedig véletlenül. Ennek a junak az életét nem a gyógykezelés mentette meg, csak az, hogy megszüntettem a fájdalmat, és ezáltal a természetnek módja volt a maga gyógyító munkáját elvégezni. Ezt a leckét sohasem felejtettem el. Súlyos állandó fájdalomtól és a vele járó rémülettől és megrázkódtatástól sújtott állat gyakran a pusztulásba menekül. És az ember képes megszüntetni a fájdalmat, elképesztő dolgok történhetnek. Logikusan nehéz ezt megmagyarázni, de tudom, hogy így van. Mire visszaértem Mr. Kitsonhoz, a nap égette a tarkómat, s éreztem, hogy izzadság szivárog az ingem alatt. A nagy darab ember még mindig a juhot figyelte, amely abba hagyta az ügetést, és elégedetten legelte a füvet. Én nem értem, dörmögte, és megvakarta állán a gyérborostát. Két álló nap, és meg sem mozdult. Felén fordult, s a szeme kitágult. Mondok én magának valamit, fiatalember. Az ember azt hihette volna, hogy elkábították.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 18. része. Felolvasta Hevér Gábor. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és várlak. Hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzá, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szólj a szívem cseh, látlak a világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fél. Szívem csendjén léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén léptél mellém, asztalhoz hívtál. Te benned a szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz
is. Isten értünk tesz. De mi önmagunkra nézünk, ritkán nyújtunk csak kezet, pedig annyian várják, hogy észrevet. Néma könnyeik, hát Isten tőled annyit kér, hogy mutasd meg őt nekik. Büszkén hallom, hogy Jézus most is jön, és tőle állok minden segítség. Mi azért kérek, hogy megosszam a gazdag szeretetét. Én büszkén hallom, hogy Jézus most is jön, és tőle állok minden segítség. És barátom, hogy együtt mondjuk el, hogy Jézus minden szívet meggyógyít, és soha nem hagy el, mert sajnos oly sok ember még nem tudja, hogy mindig van kiút, rád talál, mikor baj van, vagy.
Most is Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.